Szeretettel köszöntök mindenkit ma este, ezen az estén egy olyan igével, amit az Úr Jézus mondott imádságképpen az Atyának. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól és az ő szent fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 247. dicséretet keressük meg, a 247. dicséretet, és ennek énekeljük mindegyik versét. 247. dicséret így kezdődik. Dicsérjük Istent, jól mondom? Igen, mindki féli itt lent, nagy nevét vígan ének szóval áldja. Mind a hat versét énekeljük. Folytassuk az imádságot, hajtsuk meg a fejünket. Olyan jó Urunk, amikor megtelik a szívünk a te dicséreteddel. Olyan jó, amikor nem csak arra tekintünk, és nem csak azt látjuk magunk előtt, ami olyan szégyenletes és olyan szomorú, hanem látunk téged, akinek a lényed, a személyed, a szereteted, a hűséged, a hatalmad és az irgalmad lenyűgöző és felemelő, amely előtt valóban csak hódolni tudunk, amely előtt igazán, ha megállunk, magasztalás és áldás jelenik meg a szívünkben, a te dicséreted. az új ember éneke, az új ének, a te dicséreted, amelyel, ha megtelünk, akkor összhangban vagyunk a mennyel, ahol szüntelen magasztalnak és áldanak a mennyei seregek, hiszen ők már látják a te arcodat, látják a te dicsőségedet, és ott lehetnek veled élő közösségben. Köszönjük, hogy mi is oda tartunk, hogy az életünk nem a halál felé tart, hanem oda fel a mennybe. És köszönjük, hogy azt a drága árat, amit ezért te kifizettél Jézus Krisztusban, mi megismerhettük. Megismerhettük őt, a te bárányodat, aki hordozza a világ bűneit, aki elvette a miénket, és akiben tökéletes és teljes bocsánatunk van, akiben elhangzott a felmentő ítélet, aki által igazán nyilvánítasz bennünket, és úgy tekintesz ránk benne, mintha soha semmi bűnünk nem lett volna. Mégis köszönjük neked, hogy nem hagysz úgy sem, és abban sem, ha valamit elvétünk, ha valamit elrontunk. Köszönjük, hogy szeretsz úgy, és szeretsz annyira, hogy szólsz. Szól hangodból a jóság. Feddő szavad is, megtérésre hív. Kérünk, hogyan énekeltük, hogy ne vegyük könnyelmén a te feddéseidet, hanem hagy térjünk meg, hagy forduljunk meg, hagy változzunk meg a te szavad, a te lelked által. Hagy legyünk tiszták, hagy legyünk szentek, hagy legyünk hozzád méltók, hagy dicsőítsünk téged az életünkkel, hagy ragyogjon át rajtunk a te lényed, és hagy találkozzanak így veled mások is. Kérjük munkád ezt ezen az estén is, lelked ígéd által, és beszélj a szívünkre. Jézus Krisztusért. Amen. Van a reménységben, olvasom újra és újra esténként ezt a hosszabb ige szakaszt, hogy kedvet kapunk, nem csak ahhoz, hogy ezt újra elolvassuk, és hallgassuk, és figyeljük, hanem hogy egyre mélyebben megértsük, és ha nem is egész hét magyarázom én nyilván ezen a héten, de nagyon sok mindent felfed ez a hét azokból is, amit itt felolvasok. Figyeljük úgy az igét, hogy egyre közelebb kerül, egyre mélyebbre kerül hozzánk. És ezzel azt a példát is szeretném ide tenni most elétek, hogy milyen fontos az, hogy egy igét egészen mélyen, akár többször olvassunk, átolvassunk el, hogy tanuljunk belőle, hogy megértsünk belőle, hogy mélyebbre jusson az életünkben. Valaki azt mondta, hogy ha egy erdőben az ember úgy megy át az erdőn, hogy meg sem áll, csak átszalad, akkor nem vesz észre semmit az erdő titkaiból, csodáiból. Az erdőben az embernek úgy kell végig mennie, hogy megáll, hogy csöndben figyel, hogy hallgatja a madarakat, figyeli a neszeket, és így tud egy kicsit többet átvenni abból, ami ott van abban az erdőben. És ez persze bármely természeti szépséggel így van. Idő kell ahhoz, hogy elmélyüljünk, hogy felismerjünk, hogy megértsünk, hogy csendben legyünk, hogy lássunk, értsünk. Olvasom az igét tehát Timoteushoz írt második levélből, Pál leveléből, a harmadik fejezetből. Figyeljünk újra rá, így szól. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők. Pénzszulvárak lesznek, dicsekvő gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfúvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől. Te azonban követőjeve lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, álhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, amelyek Antiókiában, Ikóniumban, Lisztrában értek. Milyen nagy üldöztetéseket viseltem el, és mindegyikből megszabadított az Úr. De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. A gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve, de te maradj meg, azokban, abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván kiktől tanultad. Mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hitáltal. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Kérve kérlek Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az ígét. Állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, fedj, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végül eltéthetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Énekeljük azt az éneket, amit minden este énekeltünk már, az 591. dicséretnek a 4. versét, az ige kőszálként megáll. Azt az igét, amelynek alapján ma este Isten szent lelkét segítségül hívva az üzenetét hirdetni akarom, írva található már olvasott szakaszban, illetve Júdás levelében újra idézem. Küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Szeretett testvérek, küzdjetek a hitért! Ez a felszólítás elhangzott már a hétfőn, és mi itt lehetünk most a 3. estén. Hallottuk, vagy halljuk ezt az üzenetet, és talán egyre világosabban értjük, hogy mit jelent ez, hogy egyszer is mindenkor a szentekre bizatott hitért küzdünk, Isten igéért, a teljes írásért, az Isten igazságáért. Vajon az elmúlt napokban, ahogyan halljuk, hallhattuk az igét, volt-e már nem csak hallott üzenetként számunkra egy ilyen felszólítás, hanem ennek fényében valami megtapasztalás? Vajon volt-e már olyan, és igaz lett-e ez a számunkra, hogy küzdöttünk az igéért? Valaki azt mondta nekem, hogy hát bizony ezen a reggelen éppen nem tudtam elolvasni. És akkor úgy elgondolkodom magamon nyilván először, és nem őt akartam ezzel kritizálni, csak megharcolom-e azt a harcot, hogy fölkelek, és nem a rádiót kapcsolom be, nem az interneten tájékozódom, nem esetleg egy újságot veszek a kezembe, hanem azért harcolok, azért küzdök, hogy az ige ott legyen mindenek fölött, mindenek előtt az életemben. Hogy mondjam ezt így, nagyon leegyszerűsítve, hogy az evangéliumok különös megfogalmazásaként adatott nekünk János írása szerinti evangélium, hiszen ő egy más szempont szerint mondja el az örömhírt, mint ahogyan az együttlátók, a szinoptikus evangélisták, Máté, Márk, Lukács. Mi van ott ennek a levélnek a bevezetőjében? Kezdetben volt az ige. Olyan jó lenne ezt az egyetlen kis mondatot, például, hagyd mondjam így a tegnapi tanulás kapcsán, úgy a szívünkbe vésni, meg a homloktérbe tenni, hogy ez az üzenet, ez egy kijelentés, ez a tényszerű igazság, és ez az igazság felszabadít, ha az én életemben is így van, hogy kezdetben az ige van. Ez csak egyetlen mondat a Bibliából. De megváltoztatja a napjainkat. Megváltoztatja a szemléletünket, a gondolatainkat. Ha még azt is látjuk, és majd erre is utalok, hogy hogy folytatódik ez a csodálatos bevezető, ez a prológus, kezdetben az ige. Küzdjetek az igéért, küzdjetek a hitért. A teljes írás hasznos. Hasznos arra van, hogy használd, arra van, hogy hasznosuljon, arra van, hogy az életeden keresztül másokat is elérje. És most arról a haszonról hallunk, ami talán várt, talán nem várt, nyilván gondolt, olvasott, felfedezni való mindenképpen, mert ezt olvastuk ma, erre kerül ma a hangsúly, a teljes írás hasznos a feddésre. A feddésre. Ahogyan mondtam, egyre jobban és egyre tisztában láthatjuk, érthetjük, akik itt vagyunk, hogy milyen módon kell harcolnunk az ige igazságáért, milyen hasznos és hogyan lehet ezt valóban hasznosítani. És ma ez a különös haszon kerül elénk, amit talán ritkán gondolunk, hogy a teljes írás hasznos a feddésre. És ha most ezt összefüggésében fogalmazom meg, talán nem is olyan könnyű elfogadni ezt, amit olvasunk. Küzdjünk azért a hitért, azért a kijelentett, ihletett Isten szaváért, amelyik fedd. Hát ki az közöttünk, aki feddésre vágyik? Ne tegye fel most a kezét. Maradjon nyugodtan inkognitóban. De melyikünk az, akinek nagy vágya az, hogy végre megfedjék? Ugye mondhatom így. Ki az köztünk, aki küzd azért, hogy megfedjék? Mert most újra mondom, ebben az összefüggésben nagyon furcsán hat-hat, vagy hat ez, amit felolvastam, hogy küzdjetek a hitért, az igéért, a teljes írásért, és akkor ebben az is benne lehet, hogy küzdjetek azért, hogy ez a feddő szó, ez elhangozzon, ez eljusson hozzánk. Ezért küzdeni. Nem könnyű ezt hallani. És most két végletet hozok, nyilván a két véglet között, és természetesen nagyon sok oldalon meg lehet még ezt közelíteni. Az egyik véglet az, hogy az emberek egy része, és nem tudom, hogy te hogy vagy itt, testvérem, vagy nem láthatom az életed egészét, a szívedet, de vannak olyan emberek, akik döntően, és ezt szomorú látni, talán úgy élték igen kicsiny kortól kezdve az életüket, hogy tulajdonképpen más sem kaptak csak feddést. Más sem kaptak csak elmarasztalást, csak figyelmeztetést. Ez sem jó, az sem jó. Azt sem tudod jól csinálni, ezt sem tudod jól csinálni. Miért csináltad így, miért csináltad úgy? Nagyon szomorú ezt látni, hogy van ilyen. Olyan családban, olyan közösségben, olyan közegben nőttek fel, ahol nem volt igazán bátorítás. Egyébként nem tudom, hogy ez így igaz-e, és nehogy valaki ezen megbántódjon, mert ez a szó megint lehet egy túlzó, de úgy általánosan mégis merem azt mondani, és újra mondom, tévedhetek természetesen, hogy mi magyarok nem vagyunk túl erősek a bátorításban úgy alapból. Nem nagyon állunk mi egymás mellé, hogy úgy bátorító szóval erősítsük egymást. De azért elmondani, hogy mit nem csinál a másik rosszul, azt egészen határozottan, egészen, hát a jót nem merem mondani, de egészen erősen képviselni tudjuk. Rögtön meglátjuk, hogy mi az, amiért lehet szólni, hogy ez nem jól van. És ezt is látjuk, ezt is tudjuk, hogy valaki csinál 10 jót, és csinál egyet, akkor az alapján egy rosszat, akkor az alapján, az egy rossz alapján ítélik meg. Szinte hirtelen el is felejtik a 10 jót. Mondjatok ellent, ha nem így látjátok. 10 jó, egy rossz, akkor az úgy rossz, ahogy van. Azt úgy elrontottad, az egészet elrontottad. Alig tudod bebizonyítani, vagy egyáltalán nem tudod, hogy ez nem így van. Nem kell erről többet mondanom. Én megrendülök egy-egy beszélgetésben, lelki beszélgetésben, amikor ezzel kell szembenéznem. Megdöbbenek, és a szívem mélyig megrendülök, amikor egy ember nem tud semmit mondani a szerettéről, akivel egy ember öltőt eltöltött. Nem tud semmit mondani. Mert kiderül, hogy akiről szó van, ő sem tudott róla semmit mondani. Semmi jót. Semmi jót. Gondoljatok bele akkor, amikor egy emberöltő után valaki mondjuk temettetni jön ide azt, akit el kell temetni, és ezt átélem. Hogy kérdezem, hogy most akkor valamit megtudhatok róla? Nem tudok mondani semmit. És megtudom, hogy milyen családi viszonyban vannak. A legközvetlenebb családi viszonyban. Tehát hogy létezik ez? És nyilván nem akarok bizalmaskodó lenni, de lelkipásztorként ilyenkor az ember lelkileg próbálja ezt megérteni. És Isten csodálatos szeretete sokszor meg is nyit egy-egy szívet. Nem könnyű meghallani aztán, ami kijön ebből a szívből. Hogy tulajdonképpen engem nem akartak. Ez folyamatosan kifejezte azt, akit most eltemettetünk. Tulajdonképpen az egész életem arról szólt, hogy minek vagyok a világban. Szóval értitek ezt, hogy ebben a helyzetben valakinek egyértelműen bátorításra lenne szüksége. Valami jó szóra, csak egy jó szóra, nem? Milyen jó lenne, ha valaki bátorítana. Nem kap az ember ilyet, csak megkérdőjelezést, csak elmarasztalást. És talán mélyen arra vágyik, még ha nem keményedett, kérgesedett meg a szíve teljesen, valóban, mert ilyen is van, hogy valaki bátorítsa. Olyannal is találkozom, aki már olyan mélyen megkeményedett, hogy már minden lepereg róla. Gyakorlatilag mindegy, hogy mit mondunk. Annyira fáj, annyira mélyen megkeményítette a szívét ez az állapot. És akkor fölteszem a kérdést, nem arra lenne szüksége az ilyen embernek? Nem arra vágyik érthetően, hogy a Biblián keresztül Isten erősítse őt? Hát feddő szót kell kapjon? Nem lehet kétséges szerintem egyikünk előtt sem, hogy erre az ilyen állapotban lévő embernek különösen is, és egyébként mindenkinek szüksége van, hogy Isten bátorítsa. Egyértelmű. De meg kell látnunk majd most az igéből, hogy amikor Isten fed, akkor azt hogyan és miért teszi. És a másik véglet egy kicsit. A másik véglet, amikor valaki egy életen át, de különösen is a családjában, közvetlen környezetében, szinte csak dicséretet kapott. Különleges, kitüntető bánásmódot, szavakat. Soha semmi nem hangzott el vele kapcsolatban kritikusan. Higgyétek el, ilyen is van. Kiemelő jelzőket kap, többet, mint kellene, nem csak úgy érdemelné, hanem mint ami hasznos lenne. Szinte ott van fölemelve, mondjam a szót, bálványozva. Igen, ilyen is van. Bálványozva. Az ilyen ember sem számít másra, ha egyáltalán kapcsolatba kerül a Bibliával, hogy hát ha valakit, akkor őt a Biblia erősítse meg, még inkább. Vagy mutasson rá, hogy valóban ő milyen nagyszerű ember, hogy milyen különleges adottságokkal bíró ember, hogy különleges jelzőket kapjon. Nem akarom ezt a végletet tovább feszíteni, mert valószínűleg ebben vannak kevesebben. de a kettő között, és nem arany középútként, hanem nyilvánvalóan széles ez a két véglet közti távolság, ott van, és erre tényleg nagyon komolyan oda kell figyelnünk, ott van a két véglet között a valóságos szeretet. A valóságos szeretet, amely egyedül és igazán Isten hozzánk hajló kegyelmében jelent meg az Úr Jézus Krisztusban. Éppen abban a prológusban, bevezetőben, amit János az ő örömhírének elején leír. Figyeljétek, az íge testé lett. Közöttünk lakott. És láttuk az ő dicsőségét. Mint az atya egyszülöttjének dicsőségét. Telve kegyelemmel és igazsággal. Telve kegyelemmel és igazsággal. Különös a sorrend, különösek a szavak az eredeti szövegben. Telve kegyelemmel és igazsággal, mert megjelent benne az a kegyelem, amelyik annak az életét igazítja meg, aki bűnös, aki vétkes. Annak az életében jelenik meg a kegyelmi ítélet, a felmentő ítélet, a megigazító, csodálatos ajándék. Az kap kegyelmet, aki vétkes. Jézus azokért jött, akik vétkeztek, akik bűnösök. Az elveszettekért jött, a betegekért, a bűnösökért. Azért, hogy kegyelmével felmentse őket. De telve volt kegyelemmel és igazsággal. Az a szó, amit szerepel, ő rá vonatkoztatva is elhangzik itt az evangéliumban, hiszen ő mondja, én vagyok az igazság, a valóság. Az a valóság, amely áthat, amely világosan tükrözi, hogy ki ő és kik vagyunk mi. Az a valóság, amelyben nem lehet elrejtőzni úgy, hogy az ember ne kelljen szembenézzen azzal, hogy valójában miért is jött Jézus. Miért is van szükségem kegyelemre? Testvérem, miért van szükségem kegyelemre? Miért van szükségem kegyelemre? Mert lázadó a szívem. Mert engedetlen az életem. Mert sok-sok tisztátalanság, sok-sok indulat otthonol a szívem mélyén. Isten nem akarja, hogy elveszünk. Azt akarja, hogy éljünk szabadon. Ezért küld el Jézus telve kegyelemmel és igazsággal. Az igazság a valóság feltárása. Annak a megmutatása, hogy miért is van szükségünk erre a felmentő, megigazító kegyelemre. Testvérek, honnan tudom meg, hogy gyógyulásra van szükségem? Hogy figyeljétek ezt a képet, nagyon egyszerű ez, mert ez közel van hozzánk, még ha az egészségügyben sok probléma is van, de értjük, hogy miről van szó. Tehát honnan tudom meg, hogy gyógyulásra van szükségem? Hát egy pontos diagnózisból, amit jó esetben egy orvos föl tud állítani. Meg tud vizsgálni, majd a vizsgálat után el tudja mondani, hogy mi a probléma. Nyilvánvalóan nem azért vizsgál meg, hogy a fejemre olvassa, hogy beteg vagyok. Hanem azért vizsgál meg, hogy ha lehet, a gyógymóddal kezelni próbálja azt, ami beteg. És tudjátok, az egészségesnek tűnő ember, és az egészséges ember is, arra szorul, hogy újra és újra kivizsgálják. Na ez az a másik oldal, amiben nem vagyunk nagyon erősek. Hogy tudnélik, elmegyünk akkor is egy kivizsgálásra, ha nem tűnik semmi, hogy baj lenne. Ugye ezt azért nem? Hát ha baj van, még akkor sem nagyon megyünk el. Nem, hogy akkor elmennénk, amikor még nincs baj. De értsétek meg ezekben a képekben, hogy józanul és egymást is bátorítva arra tudjuk készletni, hogy figyelj, érdemes elmenni. Nem felejtem el azt, ezek mind bevésődnek ilyenkor az ember szívébe, fejébe, amikor elmesélte nekem egy jól szituált ügyvét, hogy az édesanyja idős korában, az édesanyja panaszai miatt elment a legjobb barátjához, egyik barátjához, orvos barátjához, és mondta neki, hogy légy szíves, tedd már meg, hogyha lehet, soron kívül vizsgáld meg az édesanyámat. És akkor barátja azt mondta, hogy rendben van, megoldjuk. De figyelj, csak szeretnének téged is kivizsgálni. Engem. asztal. Engem nem kell semmibe, én nem magamért jöttem. Az édesanyja, értem én, azt mondta az orvos. Hagyj vizsgáljalak már ki. Miért látsz valamit? Nem. Hagyj vizsgáljalak ki. Rövidítem. Kivizsgálták. Élet-halál mesdjén volt ez ember. Azt mondta az orvos, ha most ezt nem diagnosztizálják, akkor egyáltalán nem biztos, hogy meg tudják menteni. Nem gondolta magáról, hogy ő beteg. Az orvos sem gondolta, hogy beteg, de azt mondta, hogy vizsgáljuk ki, vizsgáljuk meg. Ennél a hölgyektől, akiknek ez kevésbé közeli téma, de mást is be tudnak helyettesíteni, egy autóval elmegyünk a szervizbe, ez se nagy magyar tulajdonságunk. Miért kéne elmenni? Még a kötelezőbe se, nagyon az pénzbe kerül. Tehát miért visszük el az autót szervizbe? Hát nem látjuk, hogy lenne baja, de el kell vinni. Most ez nem a reklám helye, meg semmelyik autószerviznek nem vagyok a lekötelezettje, félre ne értsen senki. De szerintem ez egy döntés, hogy van valamim, amit rendszeresen kivizsgáltatok. Hogy mondjak egy példát? Krisztinával együtt még nagyon-nagyon fiatalon, a házasságunk elején jártunk egy másik lelkész házaspárral, elmentünk egy konferenciára Ausztriába. És hazafelé jövet, mi az volt a szívünk vágya, már ott lehettünk, gyönyörű helyen egyébként, és nagyszerű dolgokat tanultunk, hogy hát ha lehet, akkor elmennénk, megnéznénk ott az Alpoknak azt a részét, ami egyébként egy nagyon izgalmas terep, mert a legmagasabb pontja az ausztriai Alpoknak, ahol autóval föl lehet menni, fölmentünk odáig. Ez kész csoda, hogy egy egyszerű kelet-európai autóval mi eljutottunk a csúcsig. Egyébként voltak olyan autók, nyugat-európaiak, amik kiálltak félre, füstöltek, meg minden bajuk volt. Én ezt nem tudom, miért így volt, de ez így volt. Na de lefelé, mert ez idáig még nagyon szép, fölérni a csúcsig. Fönn is voltunk, hirtelen olyan magasságban voltunk, hogy egyik pillanatban napsütés, szó szerint, rá 3 percben teljes ború és eső. Tehát ez így változott, olyan magasan voltunk. Tehát az egésznek egy megdöbbentő élménye volt, meg hát szépsége is, meg olyan megrendítő valósága. És elindultunk lefelé. Nagy boldoggal indultunk, és hogy mentünk lefelé, az első hajtű kanyarnál nyomom a féket, nincs fék. Beesett a pedál teljesen. Nem tudom elmondani, hogy ez milyen érzés, nem is kívánok senkinek. Hiába nyomom, nincs fék. És ilyenkor ugye az embernek, ha már azért vezethettem egy ideig, hát nyilvánvalóan akkor eszembe jut, hogy hál' Istennek van kézifék, amely nem ugyanazzal a rendszerrel húzza be a féket, hanem ugye mechanikus módon a kezemmel. Hát majd megszakadtam, amíg húztam, és ebből a nem gyors állapotból a teljes kézifékkel éppen, hogy csak lelassultunk, most itt van Krisztina, nem tudná ragozni, hát ő átélte, más én a sofőr voltam, de hogy milyen érzések voltak bennünk, és éppen ki tudtunk állni oldalra, aztán megállítottunk valakit, egy nagy ilyen terepjárost, hogy mi a véleményet, mondta, hogy egy órát azért várjunk, mert fölforrt a víz az olajban, a fékolajban, tudnék, nem cserélték a fékolajat benne időben. Az előregedett fékolajnak ez a tulajdonsága, hogy fölmelegszik, fölforr és levegős lesz. Tibor jól tudja, bólogat, igazi sofőr. Tudjátok, ilyenkor azért az ember, amikor így átéli azt, hogy egyrészt mi az, hogy féktelenül megyünk lefelé, erről is tudnék most értekezni, hogy ez milyen érzés, és akkor föltehetjük a kérdést, hogy érdemes a gyerekeknek féktelenül élni az életüket, vagy nem baj az, ha néha féket teszünk eléjük, vagy nyomjuk a pedált. Főleg az olajcserével, hogy az fékezem is. Na, tehát, hogy azért értitek, hogy az, hogy rendszeresen megtesszük-e azt, hogy kivizsgálunk valamit, ez nem kárunkra van, ez javunkra van. Higgyetek el, hogy a lelki életünkben komolyan kell venni azt, hogy folyamatosan szükségünk van arra, hogy Isten az ő igéjével megvizsgáljon, a két élő éles karddal mélyre hatoljon, mert Isten igéje. Élő és ható, figyeljétek. Élesebb minden két élő karnál mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velük szétválásaig is megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Mielőtt számot adunk, Isten az ő igéjét azért adja, hogy feltárja, hogy mi van ott mélyen, mint egy jó műtő, metsző kés, hogy abból, ami ott bent beteg,
abból gyógyulás lehessen. Vagy másképpel bele kell néznünk a tükörbe, maga Jokab is mondja, hogy nézzünk bele a tükörbe. Nézzünk bele, és a tükörbe nézzük meg, és lássuk meg, hogy hoppá, ilyenek is vagyunk. Ezt is gyakran elmondom, és akkor ez csak az ismételés helye, hogy az öreg Péter apostol, vagy ha nem is volt öreg, ezt mondta, hogy már tudom, hogy le fogom tenni a sátorházat, emlékeztetéssel ébrezgetlek. Hát én is haladok afelé, hogy ébrezgesselek benneteket emlékeztetéssel. Hogy tudnélék, érdemesebb a Biblia tükrébe nézni, mint a rendes tükörbe. Egyszerűen mérd meg, hogy egy nap hányszor néztél abba a visszatükröző külső tükörbe, és hányszor néztél ebbe a belülről visszatükröző tükörbe. Én azért látok, ismerek olyanokat, akik órákat állnak a tükör előtt. Igazítanak magukon a tükörben, ez nem baj. Frizurán, arcon, szemöldökön, nem tudom miken, ugye? Igazítanak magukon. Testvérem, te igazítasz magadon a tükörben. Hát miért adta a kezünkbe? Hát azért, mert hasznos arra, hogy belenézel és igazíts magadon. És vedd észre a lelkedet, hogy kócos vagy. Vedd észre a lelkedet, hogy nem jó a make-up, vagy nem tudom mi ez. Hogy valamin javítani kell. Hát azért adta a kezünkbe. Azért mondja, hogy nézzünk bele. Bele kell nézni. És érdemes meglátni, amit feltár. És ezért mondom újra nektek ezt a mondatot, hogy küzdjetek ezért. Legyen ott a küzdelem, a döntés a szívetekben, hogy én megharcolok azért, hogy amit mond, amit adott Isten, az enyém legyen, és én tudjak ezen keresztül formálódni. Küzdeni jó ezért. Ez a nemes harc része. Az, hogy nyilvánvaló legyen minden, ami nem jó az életünkben, ami megbetegít, amit helyre kell állítani. Az egészséges növekedéshez, fejlődéshez, a lelki életben és egyáltalán az életben is szükség van visszajelzésre. Higgyétek el, hogy kisgyermekkortól kezdve szükség van visszajelzésre. Szükség van arra, hogy feddést kapjon egy kisgyermek. Ezt is nehezen látom, vagy figyelem inkább, hogy megvannak azok a mai irányzatok, ahol az hangzik el, hogy nem szabad a gyermekeket megfeddeni. Én nagyon, nagyon elszomorodom ezen. És nem azért, mert egy nagyon öreg ember lennék, mert haladok azért, de nem azért, mert ilyen fatengelyes, régi, kőkorszaki világban élek, hanem azért, mert Isten igének igazsága az emberről az nem változott. A világ változott, de az Isten igéje nem változott. Van, ami változatlan. Az Isten igének az igazságért harcolni kell. És el kell hinnem, hogy amit Isten mond, az úgy van. Szoktam nagyon egyszerűen így mondani, Istennek mindig igaza van. Ott változik az életem, ahol ezt komolyan veszem. És ott van a baj, amikor a mások igaza fontosabb nekem, mint az Isten igaza. Amikor mások jobban megmondják, hogy mire van a gyermeknevelés, és azt hogyan kell csinálni. De jó lenne, ha tájékozódási pontunk az lenne, ami itt van az igében. Higgyétek el, azok a gyerekek, akik kapnak gyerekkorban feddést, azok egyébként nem fognak összetörni akkor, amikor egyébként ebben a csodálatos világban, ahol természetesen piros szőnyeget terítenek elénk, olyannal fognak találkozni, amit az első kanyarban nem fognak elviselni. Hogy a főnök az rendbe utasítja. Vagy azt mondja neki, hogy akkor mehetsz. És halálra törik, mert ő neki még ilyet nem mondtak. Mert ő tökéletes. Őről azt mondták, hogy ő neki minden rendben van az életében. Gondoljatok bele, milyen törések ezek, hogy kikerül valaki a burokból a világba, és ott aztán megmondják neki, hogy barátom, semmit nem érsz. És akkor hogy hordozza ezt el? Semmilyen edzettség nincs, semmilyen készültség nincs erre. Pedig arra van az Isten igéje, hogy felkészítsen. És higgyétek el, felnőtt korban is fontos az, hogy fedjünk, hogy kapjunk feddést, mert ez segítség. Ez nem pusztán teher, vagy végképpen nem kiküszöbölésre való dolog. Hogyan? És miért? Hogyan kapjunk, és figyeljük, hogyan adjunk, és miért? Ez nagyon fontos, a nemes harc. Harc felé állunk, nem a világén, nem a világi harctéren, itt. Hogyan? Szeretetből és felelősségből. Szeretetből és felelősségből. Azért, hogy segítsünk helyreállítani azt, ami nincs a helyén. Azért, hogy segítsünk gyógyítani azt, ami beteg. Azért a célért, amit Isten így adott elénk, majd a végén idézek olyan mondatot, amit Pál Titusnak megír erről. Csodálatos összefoglalása ezennek. Ha vétkezünk, szükségünk van a fedésre. Egyébként nem jövünk ki abból. Emlékezzetek Dávidra. Bocsánat. Szó szerint. Az a Betsabé elvette az eszét. Szó szerint. Elvette az eszét. Azért ez nagyon kemény dolog ám. Amikor egy ilyen szituációban fölismerik, hogy de miért mondom ezt, hogy elvette az eszét. Hát mert át se gondolta, hogy mit csinál. És amikor Nátán odaállt, és azt mondta, te vagy az az ember, akkor összeomlott. De kellett, hogy odaálljon Nátán. Még a példa a beszédből se értette meg. Nézzetek, a teljes írás hasznos arra, és csodálatos megtapasztalni, hogy fedd. Amikor az Úr Jézust nézzük, és követjük őt azon az úton, amit az evangéliumok leírnak, akkor látjuk, hogy Jézus tanította a tanítványait, és bizony a tanítása közben megfeddette őket. Alkalomról alkalomra, amikor hitetlenkedtek, amikor értetlenkedtek. Aztán beszélt tovább újra velük. Ebben a beszélgetésben volt része a tanítványoknak, így válaszolt például egy helyen, mi erről beszélgettünk nem is olyan régen, hogy hitetlen és elfajult nemzedéki szerdai bibliaóránkon volt ez. Meddig leszek veletek, meddig szenvedlek még titeket? Hát ez egy feddő szó. Ez egy intő szó. Hát ébredjetek már hitetlenkedő tanítványok. Hát annyi hitetek lenne, mint a mustármok, hát megmozdulnak a hegyek. Aztán beszélgetett tovább velük, és tanította őket. Jézus ma is beszélget a tanítványaival, veled is velem, a Biblián keresztül. Beszélgetsz-e vele? És higgyétek el, hogy Jézus ma is tanít, ahogy tegnap hallottuk, föltár igazságokat, és megfed, és figyelmeztet. Isten az ő ihletett igével mind a kettőt teszi. És a titok nyitja, ahogyan mondtam, szeretetből való feddés, nem szeretetlenségből. Elhangzik gyakran egy mondat a Bibliával kapcsolatban, fejbe vert valaki a Bibliával. Hallottatok már ilyet? Ezt a visszautasítást, hogy azért ezzel ne csináld, hogy fejbe versz a Bibliával. Hogy jön valaki ahhoz, hogy kritikusan fogalmazzon meg valamit a másikkal kapcsolatban? Kétségtelen tény, hogy ha ez ítélkezés, akkor ez tilos. Illetve rendkívül visszaható. Hiszen azt mondja Jézus, amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. Meg gondolkozzatok el a gerenda, meg a szálka történésen. A feddés azonban szeretetből van. Mert nem akarja az ember, hogy a másik abban maradjon, ami betegít, ami káros, ami tönkretesz, ami elválaszt, ami rombol. Ha soha nem kaptunk feddést, és nem kapunk feddést, akkor nincs igazi szeretet kapcsolat közöttünk. A teljes írás egy megdöbbentő mondani valója az, amit a zsidókhoz írt levélben olvasunk, és miután a teljes írás, természetesen nem olvasom az egész írás, de abból való, hát hallgassátok meg, hogy mit mond. Mert a bűn ellen való harcban még nem ontottátok véreteket, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti. És megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít meg az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Azután. Testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket. Nem kell-e sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk. Mert ők rövid ideig a saját elgondolásuk szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Az első pillanatban ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Kemény beszéd ez. Nehéz beszéd ez. Kérdezem és mondom, olvasod-e, figyelsz-e rá? Jó, hogy benne van a Bibliában, vagy hopp, ezt jó lett volna elkerülni. Mit tanít ez? Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Ez ma nem igazán bevehető beszéd, klasszikusan nem nagy PC beszéd ez, hogy ilyeneket mond, hogy fed meg fenyít az Isten. Legalábbis azoknak, akik nem ismerik és nem értik, hogy mit jelent Isten gyermekének lenni. Isten, ami mennyei atyánk, Jézus Krisztus által szeret. Atyánká lett a mindenható Isten, a szent és igaz Isten. És ő gondoskodik arról, hogy szentségében részesüljünk. El kell újra és újra mondanom, és ha hallottad, nem baj, végbe a szívedbe és add tovább, legyen még inkább a tied, hogy elsődleges eszköze ennek az igazság, hogy a szentségében részesüljünk. Hiszen ezzel szentel meg, tegnap is felidéztem, ma is olvasom, szenteld meg őket az igazsággal, mert a te igéd igazság, ezzel kezdtem a ma estét is. Istennek az a célja, hogy az igazsággal, az igazság beszédével megszenteljen bennünket. Ebben az igazságban ott van a feddés szeretetből. Aki hallgat a szóra, a feddő szóra, annak helyreáll az élete. Annak helyreállhat az élete. Aki nem hajlandó hallgatni a szóra, amivel fedd az Úr, annak az életében más eszközei is vannak Istennek arra, hogy a szentségében részesüljünk. A fenyítés is ott van. Vannak olyan történések, amelyeken keresztül elkezdünk érteni valamit, amit a szóból nem értettünk. De higgyétek el, hogy Istennek nem ez a terve. Mint hogy egy édesanyának, egy édesapának nem az a terve, hogy ha szól a gyermekeinek, hogy ezt ne csinálják, akkor arra vár, hogy meddig nem csinálják, és na végre üthetek egyet a fenekükre. Melyik szül, aki erre vágyik? Hát egyikünk sem. De voltatok már úgy, hogy nem értettetek a szóból? Ti. Most nem más, ti. Én voltam. És akkor megkaptam, amit megkaptam érte. Én máig se felejtettem el. És ez nem panasz, amit mondok, hanem inkább felemelő, hogy volt olyan tanárom, aki vállalta, nem bántott, nem ordított velem. Volt olyan is, aki csinált ilyet. Őt nem tartom igazán pedagógusnak. De azt, aki ezt tette, azt pedagógusnak tartom. Előre elmondta, hogyha valaki ezt teszi, ennek ez a következménye. Elmondta, nem kellett volna tenni, hát én megtettem. Kihívott, és megadta, ami járt. Ma már ilyet nem lehet csinálni. Ma már ilyet nem szabad csinálni. Pedig milyen jó, ha az ember hallgat a szóra, és valóban Istennek ez a terve, hogy a szóra hallgassunk, hogy a szentségében részesüljünk, de nem mond le rólunk, nem hallgatsz a szóra, hát akkor mindegy, hanem akkor más eszközöket használ. Hát figyelj a szóra, figyelj arra, amit mond az igében, figyelj arra, mert ő helyre akar állítani, lehet engedni a feddő szónak, nem kell megijedni a helyreutasítástól, mert tudhatjuk, hogy minden szeretetből van. Kétségünk van ebben? Nézzünk a keresztre. Nézzünk Jézus Krisztusra, az ő odaadására. Nézzünk arra, amit benne Isten felragyogtatott számunkra. És amit mond itt a zsidókhoz írt levél, nyilván így van, abban a pillanatban, amikor kapunk egy ilyet, nem esik jól. De később gyümölcsözik. Később rájövünk, hogy ó, de jó, hogy Uram megállítottál, hogy megfedtél, hogy figyelmeztettél. Milyen jó, ha ezt már megéltük. És természetesen van, amikor ellenállunk, régi természetünk, úgymond természetes reakciójaként, erről is beszél az írás, gyűlölik azt, aki megfedi őket a kapuban, és utálják, aki megmondja az igazat. Van ilyen? Hogyne? Vannak mély indulatok, amelyek ezek ellen törnek. Aki fed, aki megmondja az igazat. Önleleplező ez, hiszen hogyan lehetne gyógyulni anélkül, hogy nem fogadjuk el a diagnózist. Pál is feltette a kérdést a galatáknak, most pedig az ellenségetek lettem, mert az igazat mondom nektek. Az ellenségetek vagyok, vagy a testvéretek. Ezt is le kell leplezni. Le kell leplezni, ha ellenségnek tekintjük azt, aki nem ellenségünk, hanem felelős szeretetből szól. Azonban az nem mindegy, hogy hogyan tesszük ezt. Ugyanebben a levélben Pál vallomást tesz erről is. Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel, de azért vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne essél. Egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne ess. Látjátok, hogy az írás milyen összefüggésbe hozza a tanítást és például a feddést? Mert nem mindegy, hogy hogy feddünk. Valóban nem mindegy, hogy helybe vágunk valakit a Bibliával, vagy az Isten igéivel, szelíd lélekkel, személyesen, hordozva a másik bűn terhét, mi magunk figyelmeztetjük őt. Nem mindegy, hogy hogyan látjuk el ezt a küldetést. Nem mindegy, hogy hogyan, milyen lelkülettel lépünk egymáshoz. Hogyan kell hordozni együtt a terhet. Mert a szabályszerű küzdelem, a szabályszerű harc, a nemes harc alapja ez. Dávidnak megdöbbentő vallomása az, amit így olvasunk a Zsoltárban. Ha igaz ver engem, szeretetből van az. Olaj a fejemnek még a feddése is. Akik pedig gonoszságban élnek, azokért még imádkozom is. Döbbenetes szava. Olaj a fejnek a feddés attól, aki feddi az embert. Igen, azt mondja, igen, a fejemnek olaj, mert tudom, hogy szeret. És nem bánja még a verést sem, csak kijöjjön abból, amiben van. Hát el lehet jutni idáig. Bizonyára, hiszen olvassuk. Hiszen vallást tesz erről, vallomást tesz erről Dávid. Nem tudom, hol tartunk mi. A bölcsesség jele is az, ahogyan Salamon erről beszél, ha nem elutasítóan állunk a feddéshez. Aki szereti az intelmet, szereti a tudást. Aki pedig gyűlöli a feddést, az ostoba marad. Micsoda egyszerű szavak. Majd így olvassuk. Szegénység és gyalázat éri azt, aki megveti az intést. De tisztelik azt, aki megfogadja a feddést. Súlyos szavak, figyeljétek csak. Gyalázat vagy tisztelet. Hogy mondjam, ez a tét. Aki elutasítja a feddést, azt gyalázat éri, aki el tudja fogadni, azt tisztelet övezi. Milyen jó lenne, ha tanulnánk a bölcsességből, az Isten igéből. Önmaga kárára, ártására van, ha nem fogadjuk el az intést. Így olvassuk később, akinek a füle hallgat az életre való feddésre, az a bölcsek között marad. Aki semmibe veszi az intést, önmagának árt, aki pedig hallgat a dorgálásra, értelmessé válik. Nem mindegy, hogy hogy állunk hozzá. Olyan kevés bennünk a szeretet egymás iránt. Mert a magunk féltése erősebb, mint a másik iránti szeretet. Miért nem intem meg? Mert esetleg neheztelni fog rám. Esetleg majd felháborodik rajtam. Pedig ha szeretetből teszem, akkor egyáltalán nem ez lesz a következménye. Mert feladatunk, hogy egymást is fedjük. Ítéljétek meg tehát, mi az, ami kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. És ezt sem lehet tenni, és nem is szabad másképpen tenni, mint az ige fényében, az ige alapján. Nem a magam véleményét kell a másik emberre úgymond ráolvasnom, hanem az ige gyógyító erejével kell megfeddenem. Nem nézhetjük el, ha valami nem tiszta, ha valami nem jó. Pál Timóteusnak és Titusnak is így írja, olvastam, újraolvasom, és Titusnak is erről olvasunk. Hirdeld az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, és tudjátok, mivel folytatja? Fedj, ezzel folytatja. Állj elő, fedj, incs. Aztán Titusnak ezt mondja, ezt hirdesd, incs és fedj, teljes határozottsággal, senki meg ne vessen téged. Incs és fedj. Ez van a fókuszban, milyen döbbenetes ez. Helyreállító üzenet, mert sok minden ficamodott ki. Incs és fedj, mert szükség van erre. Nem azért hangzik az ige a bűnről, mert vagdalkozni akarunk. Voltak, akik így fogalmaztak most az elmúlt időben, hogy túl sokszor hallunk a bűnről. Én ezzel mindig megdöbbenek. Szerintem kevésszer hallunk a bűnről. De most ezt én nem arányítani akarom, hogy most hogy tudunk mi prédikálni, hogy nem, de valahogy annyit hallunk a bűnről. Hát néha többet kéne hallanunk a bűnről, vagy nem tudom, foglalkozni nem kéne vele, de hogy el kéne hagyni, az biztos. Csak nem nagyon hagyjuk el. És akkor fölháborodunk, ha valaki nem bátorít, nem erősít, nem megújító szándékkal szól, pedig a bűn leleplezése mindig ezért van. Figyeljétek meg, milyen világosan fogalmaz az apostol, mondtam, hogy idézem ezt itt a végén, ez a vélemény igaz. Éppen ezért fedd őket szigorúan, figyeljétek, hogy egészséges legyen a hitük. Ezt mondja Pál Titusnak. Fedd őket szigorúan, hogy egészséges legyen a hitük. Itt a cél, hogy egészséges legyen a hitük. Ez tehát azt jelenti, testvérek, hogy gyógyító lehetőség a feddés. Ezt lehet, ezt kell tudatosítanunk. Megértve, elfogadnunk, és akkor egészen másként állunk ehhez, és egymáshoz is. Nem szabad érzékenyen elutasítanunk a feddést, hanem jó és áldott dolog felismerni a benne rejlő gyógyulást. Milyen felemelő eljutni odáig a megértésben, amit így olvasunk Jobbnál. Bizony boldog az az ember, akit Isten megfed. A mindenható fenyítését nevesd meg, mert ő megsebez, de be is kötöz. Összezúz, de keze meg is gyógyít, igen. Boldog ember az, mert az Úrhoz tartozik, akit az Úr megfed igéje által, mert ez az ő mentő, helyreállító szeretetének a jele. Amen. Isten az ő igéjével olyan témákat, olyan üzeneteket ad, amivel ha úgy foglalkozunk, hogy ez beszéd téma, és hagyj merjem így mondani ezt, és szent pletykálkodással ezt mondjuk bele a világba,
akkor javára leszünk azoknak, akik körülöttünk élnek. Fordítva pedig, sokszor kárunkra van, hogy olyan dolgokról beszélünk, amiről nem biztos, hogy kellene, arról pedig, amiről kellene, nagyon kellene, és nem beszélünk. Ezek fordulatok, ezek megtérések, ezek döntések a szívünkben, az életünkben, és ha Isten ezekben is így int és tanít bennünket, akkor érdemes ezt komolyan venni, hogy tényleg, hogy is vagyok én ezzel? Azt hallottam, képzeld, azt olvastam, azt foglalkoztat, csodálatos hatása van. Egy példát hagy hozzak, ami engem is nagyon megérintett, egy egyetemista fiú volt így, hogy amikor együtt lakott valakivel az egyetemi évei alatt egy kollégiumban, akkor ő igyekezett mindig nagyon korán fölkelni, és kiment, amennyire csak tudott, hogy ne zavarja még alvókat, és kiment valahova leülni egy picit, ha tehette, a természet csendjébe, és ott elolvasta az igét. És amikor visszatért, és a többiek ébredezni kezdtek, akkor őszintén felfogadt mindig, és elkezdte, képzeljétek, azt olvastam ma reggel a Bibliában, ezek teljesen először, bocsánat, így mondom, kiakadtak, hát ma hagyjál már békén, kora reggel, meg itt mit mondod, de ez a fiú most, jól értsétek, nem azért tette, mert most egy ilyen direkt evangelizációt akart, hanem mert tele volt a szívem, azt szólja a szívem, hogy tele van a száj, és nem úszták meg szárazon a barátai. Ez hatott rájuk egy időn túl, nem csak abban, hogy már hagyd már abba, hogy ennyit beszélsz erről. Milyen jó lenne, ha így lennénk mi is. Képzel, azt olvastam ma az igében. És ezzel hatnánk a környezetünkre. És én tényleg elgondolkozom ezen, és úgy szeretném, nyilván nem tehetem meg, hogy most ellenőrizzem a magamit tudom, hogy komolyan veszem ezt, hogy reggel kezdetben az ige van, és talán egész nap inkább az ige van, és most bőjtben vagyunk. Mivel bőjtölünk? Hogyan fordulunk oda? Mit engedünk el? Mit adunk át? Olyan jó, hogy itt vagyunk. Hálás a szívem érte. Ez is ajándék, hogy ezt mi komolyan vesszük. Hát így hívogatok mindenkit holnap és holnap utára is. És ha szabad most szerdán elmondanom, hogy szerdán bibliaóránkon mindig így vagyunk. Nem csábítani akarok senkit, aki máshová jár, de meghívni mindenkit szeretettel jó. Ugye szerdaiak ezt örömmel vesszük, hogy ide csatlakoznak még hozzá. Nagy bólogatás van, úgyhogy van itt hely, még amennyi helyünk van, mindig lehet jönni szerdán is. Persze minden más bibliaórán is, újra mondom, ezt most nem csábításként mondtam, csak hogy szerdánként van egy lehetőség minden szerdán, ahogy kedden is, csütörtökön is, pénteken is, sok lehetőség, éljünk ezekkel. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk, olyan jó nekünk, hogy a Te igéd nyílik meg számunkra, mint egy csodálatos, drága kincs, amit ránk is bíztál, ma élő szenteidre, gyermekeidre. Azt az írást, amelyben drága kincsek vannak elrejtve, amiket felfedezhetünk, amelyekért küzdhetünk, amelyekkel megállhatunk a küzdelemben, és amelyek által az életünk helyre állhat, gyógyulhat. Köszönjük, hogy a feddő szód szeretetből van, hogy azért intesz, mert fontosak vagyunk neked. Kérjük, segíts elvinni mindazt, amit ebből most megértettél velünk, és segíts, hogy ne csak értsük, hanem ott legyen a szívünkben a készség, hogy így akarunk élni, Urunk. Vezessebben lelkeddel, áldj meg, kérünk téged a te szereteteddel, és hallgass meg bennünket Jézusért, megváltónkért, aki így tanít hozzád imádkozni. Mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istenek a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. És ma is énekeljük a 228. dicséretet. Most énekeljük a dicséret 7. és 10. verseit, jó? Tehát 228. 7. és 10. 7. szólt hozzám, tarts ki már velem, most célod el kell érni.